Köszöntöm Önöket, ez a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán. Január 21-én megtartották a középfokú írásbeli felvételi vizsgákat a 9. évfolyamra a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokba készülő diákoknak. Az oktatási hivatal elnöke szerint a középfokú felvételi rendszer stabilitást mutat, az 1999-től működő szabályok jól beváltak, és minden esélyt megadnak a felkészülésre. Brassói Sándor elmondta, a feladatlapokat szakemberek állítják össze az egyes munkabizottságokban, az adott korosztály tudásszintjét, életkori sajátosságait jól ismerő gyakorló pedagógusok és egyetemi szakemberek vannak. Pszichológusok szerint egyébként a felvételi és az iskolaválasztás komoly stressz a gyerekeknek és egyúttal a szülőknek is. Megítélésük szerint a felvételi és az iskolaválasztás ma már nem egy életre szól, van lehetőség iskolát váltani, és ha még sincs, akkor sem az élete dől el a gyereknek, vagyis nem jó azt súlykolni, hogy egy életre szóló választást kell most meghozni. A pszichológusok az iskolaválasztás előtt attól is óvják a szülőket, hogy gyerekükkel akarják megvalósítatni a saját el nem ért céljaikat, és ennek érdekében tereljék őket egy adott iskola, illetve pálya irányába. Balázs Nelli klinikai szakpszichológus is úgy látja, tudatában kell lenni annak, hogy ez a döntés nem végleges, és ma már lehet iskolát váltani, sőt pályát is. Mint mondja, a jó iskola elsősorban jó közösséget jelent. Megítélése szerint a tanulmányi eredmények és a továbbtanulás természetesen fontos, de talán még fontosabb vagy hasonlóan fontos, hogy 4 vagy 6 éven keresztül a gyerek olyan közösségbe menjen, ahol jól érzi magát, ahol meg lehet beszélni a problémákat. Meglátása szerint a szülőknek és a gyerekeknek egyaránt meg kell küzdeniük ilyenkor az önigazolás jelenségével is. Sokan ugyanis mindenáron ragaszkodnak a nehezen megtalált, ugyanakkor hibásnak bizonyult döntésükhöz. Tapasztalatai szerint a szülőknek van egy koncepciójuk, hogy hová kell bekerülni a gyereknek. Jó lehet, a gyerek sokszor nem is szeretne oda bekerülni, ezt a család választja ki a számára. Ha mégis a gyerek választ, sokszor nem racionális érvek alapján dönt, például, hogy számára mi lenne a jó, mi az érdeklődési területe, hol érezné jól magát, hanem csak annak függvényében, hogy hova mennek a társai, mi van közel, miről mit hallott. Balázs Nelli klinikai szakpszichológust az iskolaválasztás, a továbbtanulás és a felvételi mellett a bizonyítványokról, a bizonyítványbeli értékelésről is kérdeztem, már csak azért is, hiszen ezekben a napokban kapják kézhez a félévi bizonyítványokat a diákok az iskolákban.
Lezajlottak a középiskolai írásbeli felvételik a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokba, illetve a 9. évfolyamra. Hát évről évre felvetődik ilyenkor a kérdés, természetesen inkább a felvételik írása előtt, hogy mekkora feladat és ezzel együtt mekkora stressz mindez a gyerekek számára. Hát ne felejtsük el, hogy 12-14 éves tanulókról van szó, sőt, hát a 8 év folyamos beiskolázásnál tulajdonképpen 10 éves gyerekekről van szó. Mekkora tehertétel ez a számukra?
Hát ez nagyon nagy tehertétel, azért, mert egyrészt ezek a felvételik nem azt a szintet hozzák, amit ők valójában az iskolában tanulnak. Tehát, hogy egy teljesen más gondolkodás, működésmódot mérnek ezek a tesztek. Tehát egy nagyon nagy olló van a kettő között, amit most így hirtelen át kell nekik néhány hónap alatt, vagy hét alatt, vagy azon az egy napon hidalni. És szerintem ez az egyik legnagyobb gond. A másik pedig az, hogy az iskolák nem készítik fel a gyereket legtöbbször egy stressz helyzetre. Tehát nagyon ritkán vannak a gyerekek olyan helyzetbe rakva, mint egy felvételin, hogy minden azon bukik vagy múlik, tehát azon az egy órán. Tehát, hogy azért az iskolában van lehetőség a javításra, újrafelelésre, házi dolgozatbeadásra, ami egy kicsit az egészet finomítja, puhítja.
Ugye azt említette, hogy van egyfajta olló az iskolában tanultak, és a felvételi tesztfeladatokban szereplő kérdése között. Ugye azt szokták mondani a kérdéssorok összeállítói, hogy itt tulajdonképpen már egyfajta gyakorlati tudást vagy gyakorlati alkalmazást kérnek számon, tehát nem elsősorban lexikális tudást szeretnének mérni, hanem azt, hogy a megtanultakat hogyan tudja a gyakorlatban alkalmazni a gyerek. Ez lehet, hogy nem feltétlenül rossz.
Hát ez nem rossz, csak hogyha nem így működik az iskolarendszer, tehát hogyha azt ott napi szinten nem kérik ugyanilyen módon, akkor így tehát egy elég nagy stressz helyzetbe van belerakva a gyerek, hogy most hirtelen neki teljesen más készségeket kell használnia.
Ugye a középiskolák részéről nyilván érthető, hogy valamilyen módon szűrniük kell a tanulók között, hogy valóban a legalkalmasabbak kerüljenek az adott intézménybe, bár hát ugye jelezzük zárójelbe, hogy természetesen ezeket a feladatsorokat nem az iskolák állítják össze. Vannak ugye olyan népszerű gimnáziumok, középiskolák, ahová többszörös a túljelentkezés, tehát valahogy szelektálni vagy szűrni kell a jelentkezők között. A szóbeli vizsgán vagy egy személyes találkozáskor azért a vizsga helyzet feszültsége nyilván sokféle módon oldható. Egy írásbeli tesztnél erre nincs lehetőség egyáltalán. Ez egy klasszikus vizsgahelyzet, amivel most életükben először találkoznak diákok, ráadásul kisdiákok, mondjuk 10-12 éves gyerekek. Uh-huh. Ez a pszichológus szemszögéből ez mit jelent?
A pszichológus szemszögéből hogy lehetne felkészíteni egy gyereket egy ilyen problémára? Én abból indulnék ki, hogy persze nagyon fontos, hogy bekerüljön egy gyerek egy jó iskolába, ahol olyan tanárok tanítják, akik odafigyelnek rá, akik izgalmas módon tanítanak, ahol olyan osztályfőnökök vannak, akik odafigyelnek, és összetartják az osztályt. Minden szülőnek ez a vágya, hogy ilyen iskolába járjon a gyereke, és ezért van ez a nagy hajsza, hogy ezekbe bekerüljenek ezek a gyerekek. De viszont én azt gondolom, hogy egy ilyen írásbelin, meg egy bekerülésen azért nem múlik az embernek az egész élete. Tehát talán ez lenne az egyik a legfontosabb dolog, amivel föl lehetne készíteni a gyereket. Tehát, hogy nagyon fontos, hogy ezt most jól megírd, hogy odafigyeljél, hogy a lehető legjobban megtanuld, és megold ezt a feladatot, de ha nem sikerül, és te tudod, hogy mindent megtettél azért, akkor ez nem azt jelenti, hogy te rossz gyerek vagy rossz tanuló vagy buta vagy. Azt jelenti, hogy ezt az egy feladatot, ezt az egy alkalmat nem sikerült úgy kihasználnod, ahogy szeretted volna. Én ebből indulnék ki, tehát hogy ez ne vetítse előre az egész jövőt. Mert sokszor azt látom, hogy van ennek egy ilyen vonzata is, hogy ha most ez nem sikerül, akkor minden elúszott. Hát nem úszott el minden, csak esetleg egy bekerülés most abba az iskolába, amiben szeretett volna.
De gondolom akkor a szülő részéről is ez lehet a helyes megközelítés, vagy a helyes magatartás, mert lehet egy olyan csapdahelyzet, hogy a szülő egy olyan irányt próbál kijelölni a gyermeke számára, amire esetleg a képességei a gyermeket nem predesztinálják. Azt hiszem, egy nem ritka eset ez. Uh-huh. Tehát nyilván megszenvedi ez a gyerekszülő viszony is ezt.
Igen, ez nagyon jó, hogy említi, mert én azt gondolom, hogy nagyon rá tud menni erre a felkészülésre, meg erre az egész elválásra a gyerekkel való kapcsolódás. Főleg úgy, hogy azért ne felejtsük el, hogy kiskamaszokról és kamaszokról van szó, akiknek eleve nem az most a legfontosabb, hogy itt nem tudom mennyit tanuljanak, hanem pont az, hogy barátkozzanak, meg hobbi szinten üzzenek dolgokat, sportoljanak, sokat aludjanak, meg ilyen dolgok, és akkor most jönnek a szülők, jönnek a tanárok, és mindenki azzal fenyegeti őket, hogy itt most valami nagyon nagy dolog fog történni, és neki nagyon meg kell ennek felelni. Úgyhogy igen, itt kapcsolatok is ilyen módon tönkre tudnak menni, vagy nagyon meg tudnak lazulni. Erre is szerintem jó, hogy odafigyelünk. Tehát, hogy elsődlegesen nekünk mindig szülőknek az a fontos, hogy a gyerekünk valamilyen szinten jól érezze magát, hogy ki tudjon teljesülni, ki tudjon bontakozni, legyen neki szabad ideje, játék ideje. Ez szerintem nem szabad egy gyerek életéből elvenni.
Akkor még egy kicsit beszéljünk a bizonyítványról, hiszen január vége a félévi bizonyítványok, vagy a bizonyítványosztás ideje, és hát bizony ebből is adódhatnak feszültségek a családokban. Nyilván a szülő számára egyfajta mérő, vagy értékmérő az osztályzat, meg a bizonyítvány, ha ezek nem éppen a legjobb osztályzatok, akkor hogyan is érdemes ezt kezelni, vagy mi itt a helyes szülői magatartás?
Szerintem megnézni, hogy mi a probléma. Tehát most már megtörtént, ami megtörtént, tehát ezek az osztályzatok már olyanok, amilyenek. és azt lenne érdemes kikutatni együtt a gyerekkel, esetleg az osztályfőnökkel és a tanárokkal is, tehát az lenne a legszerencsésebb, ha egy jó kommunikáció lenne ebbe a háromszögbe, hogy hol csúszott el a dolog, tehát hogy ő nem motivált, vagy valami túl nehéz neki, vagy nem ért valamit, vagy feledékeny, vagy van-e neki valamilyen részképesség zavara, ami még nem derült ki, vagy ami csak időszakos, vagy egyáltalán mi a probléma, vagy túl sokat szorong, vagy izgul az iskolába, és hogyha ezeket így kiderítjük, és nyitottan állunk a gyerek problémája felé, akkor nyilván ő is át fog lendülni. Különböző tanulási technikákat lehet elsajátítatni vele, és tényleg nagyon figyelni arra, hogy legyen játék ideje, hogy legyen kinti ideje, hogy legyen egy szabad mozgás ideje. Tehát, hogy ne az legyen, hogy egyik óráról a másikra, egyik magánórából a másikba csöppen egész héten, és nem tudja kipihenni magát. Tehát érdemes azért átnézni, hogy mi hiányzik ennek a gyereknek, és hol vannak a hiba lehetősége.
Tehát akkor ez is tulajdonképpen a gyerek-szülő kapcsolaton belül lehet jó megoldásokat találni, akár arra vonatkozóan is, hogy mondjuk a következő fél évre, az évvégi bizonyítványra jobb teljesítményre ösztönözzük a gyereket, úgy, hogy azért ne legyen nagyon fáradt, vagy ne legyen túlterhelt, mert hát a gyerekek többsége egyébként is túlterhelt.
Így van, tehát már maga az iskola egy túlterheltséget generál. Ha ezt még mindenféle külön órákkal megerősítjük, akkor persze, hogy elmegy a kedve. Tehát a gyerekek mindig is a szabad játékot szerették. Tehát ha végignézzük a történelem során, azt szerették. Tehát ez most csak egy ilyen új trend, hogy minden gyereknek mindenfélét kell fejleszteni, és 8. olyan szinteket elérni, ami szerintem egyszerűen kivitelezhetetlen nagyon sok esetben. Más az, amikor a gyerek tényleg erre ő maga is motivált, és nagyon szeretne valamit, de azért valljuk be, ez a ritkább. Eset.
Azért ez ritka, 13-14 éves korban ez elég ritka, gondolom.
Igen. Legtöbbször a felnőttek rakják bele ebbe a szerepkörbe, hogy neki hol mit kéne teljesítenie.
Ugye ilyenkor nagyon sok szülőnél kézenfekvő megoldásként kínálkozik a további külön óra, vagy egy külön tanár, aki mondjuk feljavítja abból az adott tárgyból, amiből nem voltak olyan jók az osztályzatok. Ha működik, akkor ezt is jobb talán családon belül megoldani, esetleg családon belül foglalkozni, vagy közösen tanulni a gyerekkel. Mondjuk ennek ugye az a hátulütője lehet, hogy van már egy olyan tanulási szakasz, amikor mondjuk a szülő nem tud segíteni az adott tantárgyban.
Hát egy ilyen hátulütője is van, sajnos, tehát tényleg legtöbbször felnőttek nem tudnak bizonyos feladatokat megoldani, holott sokszor olyan felnőttekről beszélünk, akik egyetemet végeztek, és nem tudnak megküzdeni mondjuk rá egy 7. matek példával, vagy fizika példával. A másik pedig a kapcsolatnak a megromlása szintén, ami nagyon veszélyesít, mert hogy ha azért foglalkozunk a gyerekkel, hogy a teljesítménye legyen neki jobb, akkor ez egyfajta követelődzésbe is át tud menni, egyfajta türelmetlenségbe, tehát nagyon szűk cél, nagyon szűk metszetbe tudunk akkor mozogni. Hát az a feladatunk, hogy úgy valamit tök elsajátítsunk, és mindegy, hogy az milyen szintre jut, például együtt zenélünk, vagy együtt kártyázunk, vagy együtt sakkozunk, és azzal valamilyen készségek fejlődnek, de nincs ilyen konkrét cél, hogy hova kell eljutni, akkor nagyon jók ezek a családon belüli megoldások és fejlesztések, együtt dolgozások. Különben én inkább egy külön tanárt javasolnék, akivel egy más kapcsolatrendszere van a gyereknek, és őt lehet akár utálni is, mert annyi feladatot feladott, vagy lehet mérgelődni rá, hogy nem tudta jól elmagyarázni, és akkor nem a szülő kerül ilyen szerepbe, mert a szülőnek azért legjobb, ha olyan szerepkörbe van, amik csak tud, hogy hozzá lehet fordulni, vele meg lehet magamat osztani, tőle lehet tanácsot, szeretetet, bármit kérni.
Mentális egyensúly programot indít a JET-tel digitális oktatási programja, a Prósuli, a pedagógusok mentális egészségének megőrzése érdekében. Rozgonyi Ádám kérdezte erről Varga Krisztinát, a Prósuli mentálhigiénés szakértőjét.
Mi ebben a programban jól tudjuk, hogy a pedagógusok a személyiségükkel dolgoznak, és nagyon fontos, hogy segítsünk nekik abban, hogy ebben a változó világban ezt hogyan tudják karbantartani, illetve hogyan tudnak azokra a változásokra és kihívásokra reagálni lelkileg is, amik az iskolában érik őket, és ha tovább lépünk ebben a programban, akkor majd arra is kitérnénk, hogy hogyan tudják ebben egy kicsit megtámogatni a diákjaikat.
Hogy zajlik a program, hány intézmény tud ebben részt venni, és hogyan lehet csatlakozni?
Jelenleg még a program a kezdeti szakaszában van, ezt folyamatosan és fokozatosan szeretnénk majd bővíteni és kidolgozni, úgyhogy ebben az első induló fél évben, hiszen most már a második fél évet kezdjük meg az iskolákban, egy mentális egyensúly szakmai napot szeretnénk szervezni, ahol olyan szakemberek tartanak műhelyfoglalkozásokat és előadásokat a pedagógusoknak, akik ebben a szakmai, vagy ezen a szakmai területen elismertek, és ezen a szakmai napon szeretnénk megmutatni a kollégáknak azt, hogy milyen jellegű foglalkozásokra, illetve témakörökre készülünk mi a továbbiakban, ugyanis a következő években helyi szintű támogatást is szeretnénk nyújtani az iskoláknak, oly módon, hogy a nevelőtestületek lennének elsődlegesen a célpontjaink, illetve a pedagógus kollégák, az ő mentális egyensúlyuk, jólétük célzott, méghozzá team coachinggal, műhelyfoglalkozásokkal, illetve amit maguk az iskolák igényelni tudnak majd a mi honlapunkon, amikor ezek a programok elindulnak, és ezt követően hosszabb távú terveink között szerepel az, hogy olyan online képzést tegyünk elérhetővé a pedagógusok számára, ami segíti őket abban, hogy miután már a saját mentális jólétük talán egy kicsit megalapozottabbá válik a programnak köszönhetően, oda tudjanak figyelni arra is, hogy milyen apróbb módszertani lehetőségek állnak rendelkezésre a saját diákjaik mentális jólétének fejlesztése érdekében.
Egy foglalkozás keretében mi az, ami megtanulható mindebből, és mi az, ami mondjuk egyéni munkát is igényel?
Mindenképpen megtanulható, vagy legalábbis elindítható egyfajta szemléletváltás. A programnak egyáltalán nem célja az, hogy kezdő pszichológusokat neveljen a pedagógusokból. Inkább szeretnénk elérni azt, hogy szemléletformáló céllal tudjuk megszólítani a pedagógusokat, megértessük velük, hogy mennyire fontos az ő jól létük, nem csak saját maguk miatt, hanem az oktatásra gyakorolt hatásuk miatt is.
5 héten keresztül összesen több mint 1200 kárpátaljai gyerek táborozik tanáraival együtt a Rákóczi Szövetség Sátoraljaújhelyi táborában. A táborral szeretnék a diákokat kiszakítani a háború sújtotta Ukrajna nehéz hétköznapjaiból. A kezdeményezésnek nyáron is lesz majd folytatása. Tatár Tíme a Potápi Árpád Jánosra, a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkárát kérdezte.
A Rákóczi Szövetség múlt héten kezdte meg a kárpátaljai gyerekek tanulóknak a táboroztatását. Felsős, illetve középiskolás gyerekeket várnak 5 turnusban ide a Sátoraljaújhelyi Rákóczi táborba. Ez azt jelenti, hogy egy-egy turnusban 250 tanuló tud jönni hétfőtől péntek délutánig a tanáraik felügyeletével. Összesen mintegy 1200 gyerek fog táborozni az 5 hét alatt. Látni kell azt, hogy bár a háborús cselekmények nem érték el Kárpátalját, viszont minden nehézség, ami általában jellemző Ukrajnában, azért az itt is megvan. Áram 1-2 órát van napközben, sok helyen a fűtés sem megoldott. Egyáltalán nehezen lehet a jelenléti oktatást fenntartani, sőt, tehát a légiriadók miatt sokszor lent tanulnak a gyerekek az óvóhelyeken, úgyhogy elég nehéz körülmények között zajlik az oktatás, most már közel egy éve, és ezért arra gondoltunk, hogyha így tudunk segíteni, akkor segítsünk már a gyerekeknek.
Ön most ott járt a Sátoraljaújhelyi táborban. Mit tapasztalt a diákokat, tanárokat, akik már most ott vannak? Mennyire sikerült kizökkenteni ezekből a háborús hétköznapokból?
Én most jövök a táborból, ez a második hét, az öt turnusból. 14 településről érkeztek ide a gyerekek. Talán a legtöbben Viskről jöttek, Técsőről, tehát a felső Tisza vidékről. Itt azért megy tovább az iskola, és emellett pedig délután este különböző foglalkozásokon vehetnek részt. Amit észrevettünk, az az, hogy a gyerekek nagy része, azt nem mondom, hogy szomorú volt, de eléggé olyan lehangolt állapotban voltak. Tehát tényleg segítséget tudunk nyújtani nekik, hogyha nem csak most, hanem az év többi részében is lehetőséget teremtünk magyarországi táboroztatásra, magyarországi körülmények között tudjanak tanulni, akár a tanév során is, majd tavasztal, illetve nyáron esetleg balatoni táborokba tudjuk eljuttatni őket. Nagyon hálásak voltak a gyerekek. Azt elmondták mindannyian, hogy nagyon ízlik nekik az étel, amit kapnak, jól érzik magukat. Különböző programokon vesznek részt, elsősorban hagyományőrzés jellegű programokon, gyertyaöntésen, néprajzi foglalkozásokon. Nem traumatizált gyerekekről van szó, de minden esetre azért a nehéz körülmények, én azt gondolom, hogy látszottak a gyerekeken. Tehát amikor a mindennapi élet menetének fenntartása és nehézségekbe ütközik hónapokon keresztül, azért az nyomot hagy mind a felnőtteken, de még inkább a gyerekeken.
Látott azért mosolygó gyerekeket?
Hogy ne nagyon sokat, főleg amikor abba hagytam a beszédemet, és mindjárt mehettek ebédelni, akkor mindannyian nagyon örültek. De a tréfát félretéve, igen, a sportfoglalkozásokon is örömmel vettek részt. Én azt gondolom, hogy jó helyen voltak. Azt bánták csak, hogy holnap befejeződik a tábor, és haza kell menni.
Katedra.
A Tudás magazinja oktatásról, képzésről, nevelésről.
Ez volt a Katedra, az Inforádio oktatási magazinja. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán, azzal, hogy várom önöket egy hét múlva, ugyanebben az időpontban ugyanitt. Addig is magazinunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádio internetes oldalán, az infostart.hu címen. Viszonthallásra!